Szeretettel üdvözlöm a kedves hallgatókat. Közben jött meg a hang, ugye? Jó, köszönöm szépen. Tehát szeretettel üdvözlöm mindazokat, akik eljöttek a mai estén. Örülök, hogy újra lehet itt egy sorozat. Rögtön az elején mondom, ne legyenek találgatások. Ha rám néznek, akkor egy érdekes folt van itt az arcomon. Szoktam mondani, van egy szép történetem, meg egy igaz. A szép történet az, hogy megvédtem a feleségemet a kocsmában. Én voltam az erősebb. Ennyivel megúsztam. Az igaz az, hogy kioperáltak innen egy bőrdaganatot. De nem olyan régen volt, múlt hét csütörtökön. Én azt remélem, hogy egy hét múlva sokkal szebb leszek. Tehát érdemes lesz eljönni. Már csak a látvány miatt is akkor. Na most ennyit erről. A szeretettel üdvözöljük a Szövetség zenekart. Ők szoktak a napraforgókkal együtt jönni a gyerekekkel. A gyerekek most nem tudtak jönni, de nagyon örülünk nekik. Ők fognak énekelni. Ugyanilyen szeretettel üdvözöljük Karácsonyi Violettát, aki verseket fog nekünk olvasni. Lesz még néhány hirdetni valom, de most adjuk át a szót a Szövetség zenekarnak, hogy akkor egy számot most, a többit pedig a hirdetések után, jó? Nem sokára folytatni fogjátok, úgyhogy nagyon ne távozzatok messzire. Ahogy gondolom, hogy mindenki tudja nagyjából, ennek a sorozatnak az a címe, hogy Boldog szerelem és házasság gonosz időkben. Tulajdonképpen a Jelenések könyvének néhány igéje, itt adja a vezérfonalat. Talán nem mindenki tudja, hogy boldog mondások a Jelenések könyvében is vannak. Az ismertebbek a Máté 5-ben, a hegyi beszédben, ott 8 boldogmondást olvasunk. A Jelenések könyvében majdnem mindenből 7 van. Ugye 7 trombita szó, 7 mennydörgés, 7 pohára, harag, pohara, 7 trombita szó, 7 boldogmondás. 7 alkalom lesz most itt, a maival együtt, és egy-egy Jelenések könyvebeli boldogmondást fogunk majd kiemelni, mai alkalommal is, mégpedig azt, hogy boldog, aki felolvassa, és boldog, aki hallgatja és cselekszi az Isten igényét. Ez rögtön az elején olvasható. A vezérige, a szorzat vezérigéje mégis egy kicsit később kerül elő a Jelenések könyvében. Itt van a helye a szentek álhatatosságának és hitének. Tehát nehéz időkben helyt állni Jézus Krisztus követőjeként. Erre szólít fel ez a sorozat is. Ezt szeretném én is továbbadni. Nehéz idők vannak. Igaz, hogy fél évvel ezelőtt talán még nehezebb volt, most fölcsillant egy kis remény. Őszintén mondom, nagyon örülök annak a változásnak, ami Magyarország kormányzásában megtörtént, de szeretném azt is hangsúlyozni, hogy ezzel a lényeg nincs megoldva. Népünk változatlanul hátat fordít Istennek. Ő felé kellene fordulni ahhoz, hogy megmeneküljünk. És hát jó lenne erre fölhívni a figyelmet. Úgyhogy az idők változatlanul gonoszak. Könyvasztal most is van. Kérdésdoboz is van valahol hátul egy széken. Oda lehet kérdéseket bedobálni. Remélem, hogy egy hét múlva fogok tudni válaszolni arra rengeteg kérdés, ami benne lesz. Tessék jó nehezeket beletenni, válaszolni úgyis csak arra fogok, amire tudok. Többire nem. Néhány hirdetni való. Megjelent a Biblia és Család című, negyedévenként megjelenő, szerintem kiváló folyóirat. Ezt az őszi számot már csak a címlap miatt is érdemes beszerezni. 3 kismama látható rajta. Szerintem már a képnek üzenete van ma szép kis hazánkban. Hiszen azt üzeni, hogy érdemes gyereket vállalni. Megsugom, hogy mind a 3 megszülte már a gyerekét, és egészségesek. Ez a felvétel még júniusban történt egy házassággondozó hetünkön, de hát rózsák vannak mögöttük, a rózsa még most is virít, úgyhogy lehetne őszi kép is. De hát ez júniusban készült, és hát vannak benne jó cikkek. Talán többen látták a Tűzálló című házassági konfliktusról, és a konfliktus megoldásáról szóló filmet. Szeretném megkérdezni, ki látta? Ó, elég sokan, köszönöm szépen. 2 kiadvány is megjelent azóta ezzel a filmmel kapcsolatban. Az egyiknek az a címe, hogy Merj szeretni. Ez azt a könyvecskét tartalmazza, amit a film hőse, Caleb, vagy Caleb, mondjuk magyarul, az apukájától kapott. A másik könyv tulajdonképpen maga a film, de szövegben elbeszélve. Általában az szokott történni, hogy egy kiváló regényt megfilmesítenek, itt a fordítottja történt, egy sikeres filmet tett át regényé ennek a könyvnek a szerzője. Azt kell mondanom, hogy nagyon jól. Aki látta a filmet, én többször is megnéztem, szinte szó szerint az van leírva, még a mozdulatok is, az arcjáték is nagyon szemléletesen, ami a filmen látható. Egy valamire szeretném fölhívni a figyelmet. Van egy mozzanat a filmben, ami nem derül ki, hogyha valaki csak a Merj szeretni című könyvet veszi kézbe. Ugye itt egy 40 napos program van, neki fog keményen a szeretet közlést érvényesíteni a felesége felé, folyton kudarc van, lejár a 40 nap, most a 43. vagy a 44. napon következik be a fordulat. A fordulat a főhősnél, a férfinál előbb történt, már föl akarta adni. Eredményes nem attól lett, hogy végig gyötörte ezt a programot, hanem attól, hogy közben fölismerte, hogy neki is megváltásra van szüksége, és újjászületett keresztjénné vált. Na most, ha csak ezt a könyvet olvassuk, ez ebből nem derül ki, ez emberi erőlködés. Így önmagában. Olyan, mintha a veréb akarná átröpülni a földközi tengert. A verébnek ez nem sikerül. De hogyha bekövetkezik az életében ez a fordulat, akkor nem úgy röpül, mint a veréb, hanem úgy, mint a költöző madarak, vitorlázva, a légáramra támaszkodva, azaz pneumatikusan. Pneuma görögül levegő, pneuma görögül lélek, szentlélek. Szentlélek erejével lehet győzni. Na, ha ezt tudjuk, akkor érdemes mind a két könyvet kézbe venni, sőt ajándékba adni másoknak is. A következő, Karácsonyi Violetta, akit hamarosan hallani fogunk, hát gondolom, hogy fájdalmas neki újra hallani. Nem túl régen veszítette el filmrendező férjét, Martin Zesz Lászlót, aki kitűnő dokumentumfilmeket készített, és itt hagyta őt félig kész filmmel is, amit aztán Violetta fejezett be. Itt az a cím ennek a CD-lemeznek, hogy Bibliai házasság gondozás. Pár évvel ezelőtt Tahiban volt egy házasság gondozó hetünk, amit még Laci rendezett. Ez is kapható ott kint a könyvasztalon. A Cigánylányok a pokolból, ezt már Violetta készítette. Megjegyzem, hogy a Szövetség zanakar is zenél rajta. Úgyhogy már csak ezért is érdemes kézbe venni. Violetta is mond verset. Ezen még egy lemez van itt, 50 éve Isten szolgálatában, ez a Beatorbágyi Magyar Belmisszió 50 éves évfordulóján készült felvételeket tartalmazza, többek között Cseri Kálmán ige hirdetése is rajta van. Már jó szívvel ajánlom ezeket, más egyéb kazetták, sőt CD-lemezek is kaphatók ott kint az asztalon, tessék megnézni. Ennek az előadásnak korábbi sorozatai is kaphatók, legutóbbihoz csatolt hozzá Bujdosó Csaba, aki ezeket készíti, és most is a prezentációs anyagot, amit itt látni fogunk. Na hát, bocsánat, hogy ennyi ideig húztam az időt a hirdetésekkel, de most visszaadjuk a lehetőséget a Szövetség zenekarnak, hogy készítsenek föl bennünket a előadásra. Thank you.
Teljesen szembesülnünk kell egy csomó olyan dologgal, ami úgymond pofon egyik a másik után. Tehát nagyon-nagyon nehéz azt tudomásul vennem, hogy a világban más értékrend van. És azt gondolom, hogy nekem is egy picikét félre csúszott az életem, ahogy ezt a következő énekben is fogjuk majd énekelni, hogy elhagytál, megcsaltál, a hűségben megfáradtál, Isten ez a világ lett, elfoglalta szívedet. És ez, azt gondolom, hogy én a házasságomban is kihatással volt. Alapvetően azt gondolom, hogy az Isten az utolsó időkben az övéitnek a kezét nem fogja elengedni, hanem az utolsó időkben még jobban mellettünk fog állni, és hordozni fog bennünket, és segíteni fog. Erről szóval ez az ének, mindjárt létkeztek, ismeritek, akkor ismerik, akkor énekeljük.
Thank you.
Köszönjük szépen! Most pedig Violettától hallgassunk meg két verset.
Mécs Lászlótól és Reményik Sándortól mondok egy-egy verset. Pisztrángok példája. A pisztrángoktól ezt tanultam. Sohasem úsznak ők az árral, de mindig szembe, mindig hősként, glédában, egy kicsit vadultan, rugalmasan, nagyon frissen, hol zuhatag fájdalma sziszen. Őrült erőkkel szembeszállva, föl a zokogó zuhogókon, szirtek között vízesések, több méteres habzó haragján föl, szárnyak nélkül, szinte szállva a forráshoz, hol még az eszme nincs elkeverve nyárspolgári iszappal, hízlaló, tempótlan, nagy tunyasággal, hol kiveszne hős ritmusunk. Ők az ormótlan, titokzatos hegyekbe vágynak. Amely pisztráng az árral úszik, lehet boldog. Hasa fehérjét lehet, hogy parti ne felejtsek, kívánják, hogy csókkal elérjék, s holdfény hullong rá, mint a tejcsepp. De a faj meghalt benne, hulla. A hasukat boldogságnappal süttethetik a renegátorok, magyar júdások, árral úszók. A nevük hulla, létük átok. Tisztránk lelkű pajtás, előre, a forrás álmú hegytetőre. Reményik Sándor, lámpagyújtogató. Egyszer volt, rég volt. Azt kérdezték tőlem, mi leszel, kisfiam, ha nagy leszel? Lámpagyújtogató, feleltem én. A gyermek együgyű feleletén nevettek akkor szülők, ismerősök. Miért volt, miért nem volt, én azt nem tudom. Nekem a csendes ember imponált, kiballagott a bús utcák során, s amerre ment. Világosság támadt a nyomdokán, csak felnyújtott egy lángvégű botot, Egy lobbanás, és az ember főlehajtva az esti csendben tovább baktatott. Csak ment tovább a sötétség fele. Ám de mögötte diadallal égtek a lámpák, miket meggyújtott keze. Egyszer volt, rég volt, hogy kérdezték tőlem, mi leszel, kisfiam, ha nagy leszel? Azóta sokat vívtam, verekedtem, azóta sűrűbb lett az éjszaka, és végül lámpagyújtogató lettem.
Köszönjük szépen. Én azt gondolom, hogy az énekekben, különösen az utolsó előttiben és a két versben a mai este üzenete tulajdonképpen benne volt. Lehet, hogy haza is mehetnénk. Azért kérek még egy kis türelmet, hadd mondjam el én is, amit a témával kapcsolatban előkészítettem. Ugye amikor hallottam a versben azt, hogy az árral úszó pisztrángok talán boldogok, akkor rögtön tiltakoztam, de hogy azok döglöttek. De aztán Mészárszó is azt mondta, hogy azok döglöttek. Lényegében nem ezzel a csúnya szóval, hanem azzal, hogy hull az sokkal szebb. Igen, aki az árral szembeúszik, és én azt gondolom, hogy Isten népe mindig az árral szembe úszik. És eszembe jut egy evangéliumi jelenet, jelképes lehet számunkra. Jézus a kis tanítványi csapatával megy az úton, szembe jön egy halottas menet Nain városának a közepéből. Azok a temetőbe mennek. Jézus és tanítványai az élet menete. Mondjuk az nem derül ki ebből a képből, hogy akik az életre mennek, azok kevesebben vannak, de maga Jézus mondja, hogy kevesen vannak, akik megtalálják azt a keskeny utat, de sokan vannak, akik a szélesen haladnak, az az áradat. Ma különösen úgy tűnik, hogy nehéz az árral szemben úszni. Az az ember, aki ragaszkodik Isten igéjéhez, annak olyan könnyen mondják, hogy hát te hülye vagy, hát mindenki azt csinálja, te miért nem csinálod? Először is nem mindenki. Jézus tanítványai nem. Legalábbis a hűségesek. És itt gondolok az egyik énekre, az énekszerző éppen vall arról, hogy hűtlen lett Istenhez, aki hűséges ő hozzá. És ez az ének arról szól, hogy az Úr azokat sem hagyja. Mert aki úgy érzi ma, hogy meglanyhult a kitartásban, Jézus Krisztus követésében, az értse meg azt, hogy ma különösen nagy szükség van arra, hogy vállalja saját keresztény identitását, Krisztust követő identitását. Mert erre nagy szükség van. Ne sodródjunk az emberekkel. Gyönyörű kép az is, amit Remények verse hoz. Ezt Violetta választotta. Nagyon örülök ennek a választásnak. Igen, lámpagyújtogató. Nem feltűnő. Szerény munkás. De ma egy pici irányfény is a nagy sötétségben nagy jelentőségű lehet. Mert néhány embert megóv a botlástól, vagy lehet látni azt, hogy merre felé lehet menni. Hát a címben feltett kérdése talán meg is érkezett a válasz, hogy igen, lehetséges a mai világban is Isten igéjéhez igazodni. Ugyanakkor vegyük komolyan, azt a figyelmeztetést, amit a Jelenések könyvének az a mondata tartalmaz, amit olvasható, hogy itt van a helye a szentek álhatatosságának és hitének. Akkor hangzik el ez a mondat, amikor az ítélet zúdul a világra. Én azt gondolom, hogy a mi korszakunk, amiben élünk, ítéletkorszak. Majd kiderül mindabból, amit elmondok, hogy Isten ítélete nem úgy jelenik meg, hogy ő külön eldönti, hogy ítéletet tart, hanem úgy, hogy ítélet alatt élünk, ő a védőernyőt veszi el a fejünk fölül. És akkor ránk zúdul az ítélet. Ahogy olvassuk a római levél elején, Isten kiszolgáltatta őket az erkölcsi ítéletre képtelen gondolkodásnak. Azokat, akik ragaszkodtak az Isten nélküliséghez. Azokat, akik ragaszkodtak a bálványokhoz. Hát ha ragaszkodsz idegen isteneidhez, akkor menj, azok a pusztulásba vezetnek. Már itt nyilvánvaló, az örökké valóságban pedig, jól jegyezzük meg, az örökké valóságot mindenki a maga istenével fogja tölteni. Vagy Jézus Krisztussal, vagy Isten ellenségével, a sátánnal. De hát most még itt vagyunk, ezen a földön, legalábbis az a benyomásom, ahogy itt körülnézek. A gonosz idők apokaliptikus kereteiről lesz most szó, hiszen tapasztaljuk, nem nehéz észrevenni. Na, mi történt? Itt van kép, onnan, de megvan. Tehát földünk, a mi lakóhelyünk veszélybe került. Olvastam valahol, hogy ha 2 Celsius fokkal megemelkedik a globális hőmérséklet, akkor az élő világ körülbelül 1/3 kipusztul. Hát elég döbbenetes szám, különösen akkor vált számomra döbbenetessé, amikor olvastam ezzel kapcsolatban egy mondatot, szintén a Bibliából, a Jelenések könyvéből. Megindult az ipari termelés néhány száz évvel ezelőtt, ugye az ipari forradalomra gondolok, Angliában kezdődött. Mi lett ennek a következménye? Fokozódott a széndioxid kibocsátás, annak a következménye az úgynevezett üvegházhatás. Csupa olyan dolgot fogok most mondani, ami köztudott, mindenki tudja, de hadd tudatosítsuk egy kicsit. Abból következik a felmelegedés, és a felmelegedésből nagyon sok minden, csak néhányat idézzünk fel, elolvad az északi sark jege. Néha döbbenetes képeket látunk a tévében, amint leszakad egy nagy jégfal, és belezuhan a tengerbe. Azután melegszik a világtenger. Azután összeomlik az Amazonas őserdei élővilága. Ennek tragikus hatása lesz az egész földre nézve. Kevesebbet szoktak arról beszélni, de ez is fontos valóság, hogy felolvad Szibériában a föld alatti jég. És ettől tovább fokozódik a felmelegedés. Hova vezet mindez? Most itt van az a mondat, amire hivatkoztam az előbb, a Jelenések könyvében olvassuk, trombitált az első angyal, megégett a föld harmada, megégett a fák harmada, érdekes a harmada. És ez többször ismétlődik különböző összefüggésekben. Nem baj, ha végigfut a hátunkon a hideg. Hadd fusson. Vegyük tudomásul ezeket a tényeket, és lássuk meg azt, hogy mit mond Isten igéje. Földünk, lakóhelyünk veszélybe került. Veszélybe került. Nézzünk néhány más tényt ezzel kapcsolatban. az aerozolos gázokkal kiukasztottuk az ózon pajzsot, és emiatt védtelenek vagyunk az ultraviola sugárzás ellen. Igen, itt föl szokták hívni a figyelmet a kozmetikai szerekre is, én azt gondolom, hogy elsősorban nem a kozmetikai szerek okozzák ezt, hanem a szuperszónikus repülőgépek, a kozmetikai szerek is. Meggondolandó, érdemes-e? Na hát, ha én egyedül abba hagyom, de több millió ember nem, mi van akkor? Nyilván nem változik, de én azt hiszem, hogy személyesen azért minden embernek van felelőssége ezen a téren. Azután műtrágyával mérgezik a talajt. Ezáltal a vizek nitrátossá válnak. Ezen akkor döbbentem meg először ennek a jelentőségén, amikor több mint 10 évvel ezelőtt első ízben vettem részt egy konferencián a Bakonyban, szép alma pusztán, ott egy szálloda épült, gyönyörű helyen. Aztán kiderült, hogy az ivóvíz fogyaszthatatlan. Mert volt ott egy időben egy csirkefarm, amiatt műtrágyával tömték a földet. Az beszívódott a talajba. Azóta már nem olyan nagy a gáz, de egy időben lajtos kocsival hordták föl oda az ivóvizet. Egy szuper szállodáról van szó, nagyon kellemes hely. Egyébként ott készült most júniusban ez a fotó is, ahol a 3 gyönyörű kismama van. Házassággondozó heteket szoktunk ott szervezni, most már nyugodtan lehet inni. Aztán kiirtottuk az erdőket. Pusztít az erózió. Ennek a következményei is beláthatatlanok. Én nem tudom, mi van ezzel, hogy folyton. Tessék? Nem tudom. De visszajön. És akkor olvassunk el itt egy ószövetségi jövendőlést. Ézsaiás könyvében található. Teljesen elpusztul a föld, teljesen kifosztják. Gyászol, hervad a föld, elalél, hervad a világ. Gyalázatossá tették a földet lakói. Mert megszegték az örök szövetséget, ezért elfogynak a föld lakói, csak kevés ember marad meg. Gondoljuk végig azokat a jelenségeket, amikről eddig szó volt. Végső soron mindegyik emberi tevékenység következménye. Igen? Emberi tevékenység következménye. Azok is, amik itt nincsenek felsorolva. A fel nem soroltak közül talán az, ami történt Izlandon néhány hónappal ezelőtt. Az talán nem. De ami történt most, az iszapáradat, az már emberi tevékenység következménye. Ez sincs rajta ezen a táblán. Ítélet, Isten elveszi a védőernyőt. Lássátok a következményeit, ha nem tartjátok be azokat a törvényeket, azokat az utasításokat, amiket én adtam nektek. Vagy egy másik ószövetségi jövendőlés Habakuk könyvéből. A fügefák nem fognak virágozni, a szőlőtőkéken nem lesz gyümölcs, hiányozni fog az olajfák termése, a kertek sem teremnek ennivalót, kivész a juh az akolból, és nem lesz marha az istálókban. És itt kissé nehezen olvasható, rossz a színválasztás részemről. Ezek oka többnyire emberi tevékenység. Az van ide írva piros betűkkel. Lépjünk tovább. Küszöbben áll az energiaválság. Kezdenek erről is beszélni, és egy kicsit kezdjük komolyan venni. Miről van itt szó? Arról, hogy növekszik a föld lakóinak a száma. Az, hogy vigyázni kellene a szaporulattal, az nem nekünk magyaroknak szól. Mi fogyunk. De tény az, hogy József Attila még 2 milliárd párosult magányról beszélt, amikor az emberiséghez írt szonettet. Úgy kezdte, ó emberiség, ki törött anyám, szenvedni szaporított, és nem értett. Nem rettenek születni újra, érted, te 2 milliárd párosult magány. Akkor 2 milliárd, 2005-ben 6,5 milliárd, 2010-ben körülbelül 7 milliárd, várhatóan 2050-ben több mint 9 milliárd. Mi ennek a következménye? Az, hogy növekednie kell az energiatermelésnek is. De hát a klasszikus energiaforrások fogyóban vannak, a szén és a kőolaj készletek rövid időn belül kifogynak, a termelés nem fokozható, valóban megjelentek a szélkerekek, nagyon sok helyen találkozunk már a napenergiával, legalább meleg vizet lehet csinálni, úgynevezett bioenergiával, olyan üzemanyagot állítanak elő, amelyek növényből nyerhetők, vannak ilyen próbálkozások. Nekem úgy tűnik, hogy mégis ez is valahogy véges, ki tudja, hogy meddig fokozható, és az eredmény az, ami egyes helyein a Földnek már látható, az, hogy olyan nagy nyomorúság lesz akkor, amilyen nem volt a világ kezdete óta mostanig, és nem is lesz soha. Ez Jézus apokaliptikus beszédében hangzik el, a Máté 24-ben, hát itt látunk egy riasztó képet éhező afrikai gyerekekről. Egyébként mi nem éhezünk. Mi magyarok sokat panaszkodunk. De azt gondolom, hogy a jelenlévők közül ma mindenki evett már. Vagy ha nem, akkor lehet, hogy külön oka volt rá, akkor böjtöl vagy diétázik. De nem volt kényszer. Ezek a gyerekek nem azért nem esznek, mert böjtölnek, hanem azért, mert nincs mit. És ez egészen más helyzet. Már jelen van az erkölcsi válság. Jelen van, elárasztott minket. Már átlépte a küszöböt. Mit látunk itt? Egy süllyedő hajót. Elmondom előre, amit majd kivetítve látni fogunk. Járja az a mondás, hogy zuhanó repülőgépben nincsenek ateisták. Hát hál' Istennek én még nem ültem zuhanó repülőgépben, de el tudom képzelni, hogy ott aztán nincsenek ateisták. Úgy gondolom, hogy a süllyedő hajóban sincsenek ateisták. A Biblia is leír egy ilyen nagy veszélybe került hajót. Többek között Jónás utazott rajta a hajófenéken. Nagy volt a kétségbeesés. Babics Jónás könyvében olvassuk így, majdnem így olvasható a Bibliában is, ki a maga istenét üvölté. Tehát ott nem voltak ateisták. Csupa vallásos ember. Mindenki kiáltott a maga istenéhez. Egy olyan ember utazott azon a hajón, aki ismerte az élő Isten, és az halott. Csak halkan teszem föl a kérdést ma, amikor a mai magyar társadalom hasonlít a süllyedő hajóhoz. Mit tesz az egyház? Alszik? vagy képes ébresztőt kiáltani. Mert erre van szükség. Vagy erre lenne szükség. Sokkal erőteljesebben, mint ahogy történik. Ébresztés helyett mi van? Tolerancia. Hát, ő ugyan Allahnak nevezi, a másik Buddhának, de hát mindegy az. Szeretni mondani határozottan, nem mindegy. Én Jahve vagyok a te Istened. Ne legyenek néked más isteneid rajtam kívül. A 10 parancsolat elejét idéztem. Ott az eredeti szövegben Jahve szent és titokzatos neve szerepel, az egy élő Istené. Ő rá utal Jézus Krisztus neve is, Jehoshuach, arámul vagy héberül, azt jelenti Jahve a szabadító. És nem mamonisten, és nem komfortisten, és nem hatalomisten, és nem befolyásisten, hanem az egy élő Isten. Üvöltik a matrózok az imát az isteneikhez, ma is azt hiszi, hogy segít rajta. Mammonisten vagy segít rajta szerencseisten, nem segít. Nem tudják föltartóztatni a vihart, azt az erkölcsi süllyedést, ami tönkre teszi a társadalmat. Mert szeretett népünk, mondjuk ki, hátat fordított Istennek. Hátat fordított Istennek. Várhatunk mást, mint ítéletet. Vissza kellene fordulni hozzá. Mik a jelei ennek az erkölcsi süllyedésnek? A hazugság. Közéletben épp úgy, mint a családban. A sumákoló férj épp úgy ide tartozik, mint a hazug miniszterelnök. Nem a mostaniról szólok. De emlékszünk egy olyanra. Még büszke is volt rá. Meg a hazugság mentegetése. Aztán önzés. Olyan magától értetődő az, hogy mindenki csak a maga hasznát nézi. Hát az a természetes. Nem természetes. Egyáltalán nem. Életünk pusztul el, ha csak magunkkal foglalkozunk, és a többiekkel nem. Mert a többiekre szükségünk van nekünk is. Terrorizmus. Meg lehet állítani? Bush elnök megígérte, hogy megállítja, nem tudta. Próbálkozott vele, lehet, hogy nem jól. Én azt gondolom, nincs hatalma rajta, meg nem volt hatalma rajta. Célt tévesztett szexualitás. Ez mit jelent? Mi a célja a szexualitásnak? A gyermeknemzésen túl az, hogy közelebb kerüljünk egymáshoz, hogy a szexuális együttléten keresztül is közöljük egymással elkötelezett szeretetünket. Azt, hogy én magamat neked, csak neked, mindenestől odaadom, téged mindenestől elfogadlak. Eljött a szex, levált a szeretetről. És így elveszítette eredeti célját. Mert nem igaz, hogy az emberi szexualitás ugyanaz, mint a magasrendű állatoké. Aki ezt vallja, mondjuk Darwin nyomán, annak azt javaslom, legyen következetes. Évente csak egyszer. Egy bizonyos időszakban. Jó, a kutyák kétszer tüzelnek. Akkor kétszer. De az emberi szex nem ilyen. A folyamat megállíthatatlan, legalábbis annak látszik, a társadalom süllyedő hajóhoz hasonlít, és ebben a hajóban nincsenek ateisták. Hát itt látjuk mindazt, amit az előbb elmondtam. Isten igéje éppen erről beszél. Erről beszél a proféciákban. Ezért szólal meg az evangélium, az örömhír, hogy nem muszáj ennek végzetesnek lenni. Van megmenekülés. Jézus mondja apokaliptikus beszédében, Máté 24-ben, hogy mivel megsokasodik a gonoszság, a szeretet sokakban meghidegül. Én azt gondolom, hogy ez a mondat tökéletesen ráillik a mi korunkra, társadalmunk mai helyzetére. Meghidegült a szeretet, miközben megszaporodott a gonoszság. Üres a szeretet tank. Talán ismerjük ezt a kifejezést. Campbell, Chapman és egyéb, főleg házasságról és nevelésről szóló keresztény könyvekben olvassuk ezt a fogalmat. Arról van szó, hogy a szülő önkéntelenül is szeretetet közöl a csecsemőjével, kisgyerekével, miközben ő az ő láthatatlan szeretet tankja feltöltődik szeretettel. De ha nem ér rá a gyerekével foglalkozni, vagy úgy járt, mint János vitéz, akit kitettek a kukoricásba, vagy ma ott felejtik a szülő otthonba. Állami gondozott lesz, üres szeretett tankkal nő fel, és akkor nem tud miből szeretetet adni a másik embernek. Egyre több ilyen ember van. Különösen az állami gondozott, a nevelő otthonokban feltűnő az a nem szeretet, az a szeretet éhség, ami az ott lakók magatartásában megnyilvánul. A József Attila kétségbe esett kiáltása, jaj, szeressetek Szilajon, hessentsétek el nagy bajon. Ő is apa nélkül nőtt fel. Az anyja nem ért rá foglalkozni vele, mosni kellett, a dagat ruhát vitte föl a padlásra, mert arra volt kényszerülve, és nem őt. Üres a szeretett tank. Mi ennek a következménye? Az, hogy képtelen szeretni. Ha nekem nincs szeretet, a szeretet tartályomban, akkor nem tudok miből adni a másiknak. Talán ismerjük azt a jelenséget, hogy szerencsétlennek érzi magát, talál egy másik szerencsétlent, na majd ketten kiegészítjük egymást. Mi lesz belőle? Azt olvastam a Szeretet választható című könyvben, hogy az emberi kapcsolatokban nem az összeadás, hanem a szorzás törvényszerűsége érvényesül. Tehát félnek fél, az igaz, hogy egy egész, de itt szorzás van. Félszer fél, az csak egy negyed. Mert ez nem lesz megoldás. Tehát képtelen szeretni, ez tovább fokozza a szeretettank ürességét, abból a szeretetre való képtelenség fakad tovább, egy ördögi kör jön létre. Sok-sok emberre jellemző ez napjainkba. Isten kiszolgáltatta őket az erkölcsi ítéletre képtelen gondolkodásnak. Idéztem már ezt a mondatot római levél első fejezetéből, de hadd idézek ide egy másik mondatot is, ezt nemrég hallottam. A Marciumban jártam egy konferencián, ahol egy kolozsvári lelkipásztor Viski Péter, talán sokan hallották Viski Feri bácsi hírét, mártír volt ő, romániai börtönben szenvedett 6,5 évet, noha 22 évre ítélték, az ő egyik fia. Ő mondta ezt, hinni az ördögök is tudnak. Mi az, amit nem tudnak? Az ördögök képtelenek szeretni. Az ördögök képtelenek szeretni. Hát akkor mi a helyzet? Ha az ördögök képtelenek szeretni, egy olyan korszakban, ami démonizálódott, a szeretetlenség, vagy mondjuk ki, a gyűlölködés kezd uralkodni. Ez ördögi. Vegyük tudomásul, hogy nem csak az úgynevezett okkult jelenségek ördögiek. A hazugság is ördögi. Őszüleinket a kígyó hazugsággal szakította el a Teremtőtől. A hazugság is ördögi. A gyűlölet is ördögi. A gyilkolás is ördögi. Az abortusz is ördögi. Persze az okkultizmus is. Akik befogadják Jézust, azoknak ő feltölti a szeretet tankját. Hiszen az Isten szeretet. Az Isten lényege a szeretet. És az, hogy Isten az embert házaspárrá teremtett, jelenti azt, hogy az ő szeretetét kell kisugározni a világban. Honnan veszem ezt? Isten a maga képére alkotta az embert, férfivá és nővé alkotta, Isten képére teremtette őket. Ezt olvassuk Mózes első könyve, első fejezet, 27. versében. Istent képviselni, Isten képét hordozni, azt jelenti őt képviselni, az ő képét tükrözni. Az Isten szeretet, a köztünk lévő szeretet hirdeti a társadalomnak, hogy az Isten kicsoda. De ha mi ellenségeskedünk egymással, akkor Isten képe széttörik rajtunk. Nagy felelősség hívő emberek házassága. Nem engedhetjük meg magunknak azt, hogy rossz legyen a házasság. Természetesen botlunk. Természetesen itt élünk ezen a földön. Az édenkerten kívül születtünk mindnyájan. Hajlamosak vagyunk a bűnre. Ahogy megbetegszünk biológiailag, megbetegszik a kapcsolatunk is. De ha vétkezünk, írja János apostol, van szószólónk az atyánál, az igaz Jézus Krisztus, akkor lehet őhozzá fordulni, lehet újra kezdeni, és lehet újra lámpát gyújtani, hogy hallottuk ebben a versben. Hadd tudjanak tájékozódni mások is. Nem kell elpusztulni. Én azt gondolom, hogy ez a föld el fog pusztulni, de lesz új ég, új föld, új Jeruzsálem, azaz új egyház. Én azt gondolom, hogy az a Jeruzsálem ott a Jelenések könyve végén a megtisztult, megújult egyházat jelképezi. Ha tévedek, akkor bocsánatot kérek az Úrtól, és tőletek is. De azt gondolom, valami ilyet jelent. Isten igéje, amely ma is alkalmas ahhoz, hogy iránytű legyen, hogy eligazítson bennünket, azt üzeni a Jelenések könyvében rögtön az elején, ez az első boldog mondás benne, hogy boldog, aki felolvassa, és boldogak, akik hallják ezeket a prófétai igéket. Boldog, aki felolvassa. Abban az időben nem sokan tudtak olvasni, hanem leültek, fülelték a felolvasót. Ma már remélem mindenki tud olvasni. Micsoda kiváltság, hogy Isten igéje a kezünkben van. Én őrzök néhány fordítást, ez már luxus. Elő tudom venni az új protestáns fordítást, a régi Károlit, a Szent István társulat által kiadott katolikus fordítást, a Békés Dallos féle új szövetséget, a Budai Gergely új szövetségét, a Kecskemét Istvánét, hát ez dőzsölés. De becsüljük meg, hogy szentírás lehet a kezünkben. Óriási dolog az. Egy nagy lehetőség, amit nem szabad elmulasztanunk. Tehát van remény, a reménység pedig nem szégyenít meg, mert szívünkbe áradt az Isten szeretete a nekünk adatot Szentlélek által. Ezért van remény. A Szentlélek munkája az ember szívében elsősorban az, hogy szeretetet munkál. Ha nincs szeretet, nagyon gyanús, hogy ott nincs Szentlélek se. A Szentlélek jelenlétének nem az az elsődleges jele, hogy nyelveken szól, vagy más különleges dolgokat produkál. Nem, erről nincs szó. Lehetnek különleges jelek, de Isten szent lelke, az erő, a szeretet és a józanság lelke. Akibe az kitöltetik, abba a szeretet töltetik ki. Isten maga a szeretet. Isten költözik bele abba az emberbe, a Szentlélek által. Ez a Szentlélek munkája. Aztán még néhány dolog. Világossá teszi az igét, személyessé teszi az igét számomra. Elsősorban ez a Szentlélek munkája, azon kívül lehet még néhány különleges adománya. Föl is vannak sorolva a lelki ajándékok, az első korintusi levélben, meg a római levélben is. Természetesen Isten ajándéka. De a szeretet az első, a lélek gyümölcse a Galata levél végén. Mi az első? Szeretet. Második? Öröm. A harmadik? Békesség. És itt tovább. Isten parancsa és bátorítása. Na, miért van itt ez a Egyiptomban talált bika szobor? Valószínűleg ilyet készített, vagy ez hasonlót Áron a pusztában, amikor rábeszélték mások, hogy készítsen ilyet. Ne legyen más istened rajtam kívül, tehát a mammon kiiktatva az életből. Nem arról van szó, hogy nincs szükségünk pénzre, de igen. De az legyen eszköz, és ne Isten. Ne hidd el, hogy ha pénzed van, akkor mindened megvan. Ez nem igaz, ez hazugság. A sátán a hazugság atya. Pénzzel lehet szexet vásárolni, de szeretetet nem. Pénzzel lehet szép lakást vagy házat vásárolni, de békességet a házba nem. Pénzzel lehet kitűnő autót vásárolni, de a kitűnő autóval nem jár mindig együtt a hosszú élet. Gyorsan eljutsz valahova, de lehet, hogy túl gyorsan jutsz el az örökké valóságba. Ilyen is van. A kereszt minden keresztény számára Jézus Krisztus jelképe, a megváltó Isten jelképe. És fölszólít arra minket Isten igéje, hogy járuljunk bizalommal a kegyelem trónusához, hogy irgalmat nyerjünk. Tulajdonképpen Isten ítélete is kegyelem. Kegyelem üzenet, ha föleszmélünk tőle, ha fölébredünk tőle. Az evangélium örömhír. A fény éppen a sötétségben gyulladt ki. Az örömhír ott hangzik, ahol pusztulás van. Ezékiel 37-ben van egy erőteljes kép, amikor a próféta látomása arról szól, hogy csupa kiszáradt csontot lát, és jön a felszólítás, hogy profétálja csontoknak, ő profétál, és azok megelemelednek. Hát ez a mi küldetésünk itt, ebben a helyzetben, amiben mi most vagyunk. Jövő hétfőn, ha Isten akarja és élünk, szeretném folytatni a sorozatot. Következő alkalom címe: a házasság még nem a mennyország. Hát nem tudom, van itt olyan, aki még nem házas? Hát vannak néhányan. Nektek szól, hogy az még nem a mennyország. Akik már házasok, azok már tudják. De ugyanakkor fontos dolog, ma is kicsit szó volt róla, Isten eszköze lehet. Aztán jön majd a többi, hát ilyen szórólap van néhány az asztalon, hogy el lehet vinni. A Biblia és családban is benne van ennek a sorozatnak a programja. A Bibliai Házassággondozó Szolgálat honlapján is szerepel, néhány egyházi sajtó is közli, úgyhogy ott is hozzáférhető. Ugye azután, hogyan maradhatunk tiszták, szennyes áradatban, asztal és életközösség Jézussal, a földi küzdelem mennyei perspektívája, boldog, aki nem adja fel, a boldogság is kegyelemből fakad, ezek a címek szerepelnek ebben a sorozatban. Fölhívtam a figyelmet a kérdésdobozra, most direkt módon van-e valakinek olyan kérdés, amit nem tud magában tartani. Hát azt hiszem sikerült kifárasztani a hallgatóságot, úgyhogy ezért nincs kérdés, lehet a kérdést is érlelni, vagy leírni egy papírra és a kérdésdobozba bedobni, jó? Most pedig Isten velünk, viszontlátásra!